Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Sali Noémi muzeológussal beszélgetünk régi karácsonyi szokásokról, magányos és társas szentestékről. A kávéházak nyitva tartottak karácsonykor?
Jaj, ez borzasztó. Igen, volt egy csomó kávéház, amelyik nyitva tartott, tekintettel az ő leginkább aglegény vendégeikre. És van egy annyira megrendítő festmény vagy grafika, ezt nem sikerült földerítenem, hogy hová kerülhetett az a kép, sőt azt se, hogy hol volt eredetileg, de Túl Ödön, aki egy nagyon jó nevű zsáner festő volt az előző századfordulón, az új időkben megjelent Túl Ödönnek egy ilyen képe, mondjuk 906 körül, vagy valami ilyesmi, aminek az a címe, hogy Aglegény karácsonya a kávéházban. És ott ül egy ilyen Podmaniszki Frigyesre emlékeztető szakállas sovány, véghetetlenül szomorú öreg úr egyedül egy láthatólag templomméretű, óriási, gyönyörűen világított és nagyon-nagyon szép, aranyozott nagy kávéházban. Hátul sejlik egy rendkívül résztvevő arcú kaszírnő, aki ott dolgozik és ott ül, és az asztaltól illő távolságban lehajtott fejjel hangedlivel egy frakos pincér, aki nem mer hozzászólni ehhez az öreghez, akire rá van írva, hogy ő mindenkiét elvesztette, és hogy ott ül, mint egy öreg gyerek, kisemmizve ebbe a nagy részvétlen nagyvárosi világba, de azért a kávéház mégis befogadja őt, és borzasztó szomorú kép, valami egészen borzasztóan szomorú kép. A kávéházaknak, mondom, egy része nyitva volt szenteste azért, hogy a magányos törzsvendégeknek legyen hova bemenniük. Egy borzasztó áldozat volt a kávés családok részéről, akik egyébként pont ezért nagyon gyakran az előtte való napon tartottak egy karácsonyt, és akkor aznap bezártak, és akkor az alkalmazottaknak tartottak egy közös ünnepet. Erre több adatom is van, hogy december 23-án volt zárva a kávéház, és akkor a kávéház, de egész népe, a mosogató lánytól a főpincérig, a bérlő, a tulajdonos vendégeként akkor kapott egy pihenőnapot. Hát aztán, hogy az igazi ünnepen, ugye 25-26-án, kiskarácsony, nagykarácsony napján, hogy akkor hogy nézett ki a nyitvatartás, ezt nem tudom, de hát tekintettel arra, hogy ugye a kávéházak az igazi békeidőkben, mondjuk az 1880-as évektől az első világháborúig, szinte kivétel nélkül az év 365 napján nyitva tartottak. Azt kell gondolnom, hogy ott is ugyanez volt, hogy ha nem is az összes, de legalábbis sok kávéház nyitva volt.
Hol voltak a nagy bevásárló utcák a századfordulón, a század elején?
Nagyjából ott, ahol ma, azzal a különbséggel, hogy akkor egy sokkal szélesebb közönség tudta megengedni magának az akkori árképzés jó voltából, hogy ezeket a helyeket látogassa. Hát teljesen egyértelmű, hogy a Váci utca, a Kristóf tér, Gizella tér, ugye mai Vörösmarty tér, ezek voltak a legelegánsabb, meg a legjobb helyek. És a régi belvárosnak akkor nem voltak persze még sétáló utcák, de ez a része mindig is a legelegánsabb és a legfontosabb terep volt. Egy másik fontos útvonal volt a Rákóczi út, de a Rákóczi út az már inkább a textilre szakosodott, úgyhogy ott ruhaüzletek voltak elsősorban, és nem a játék állt a középpontjában, bár a mi gyerekkorunkban az Asztoriánál volt egy irdatlan nagy játékbolt a Rákóczi út elején, amire én jól emlékszem, hogy azért az megvolt. És voltak a szabadtéri piacok, ahol szintén karácsonyi készülődés jelentősen ott volt, hiszen ezeken a piacokon vásári portékákat is árultak így az ünnep idején, úgyhogy adventben egészen biztos, hogy az élelmiszerpiacok mellett megjelentek azok a bódék vagy asztalok, ahol már kifejezettebben a karácsonyi díszeket például árusították. Ugye a karácsonyfa díszítése az is egy külön fejezetet érdemel ebben a történetben, hiszen a legkorábbi időkben almát és ostját volt szokás főrakni rá. Úgyhogy hát ez a német nyelvterület, valószínű egyébként, hogy nálunk is ez a szokás átjöhetett, hiszen ezek nagyon szimbolikus jellegű dolgok. Az ostya nyilván a szent ostya, hát, amit a fára akasztottak, az biztos nem szent ostya volt, de mégiscsak arra az ostyára utalt, a kis Jézusra, meg Krisztus testére. Az alma az egy ilyen masszív, egészséges, örök életszimbólum. A karácsonyi asztalon mindenképpen ott kell, hogy legyen a dióval együtt, ami szintén egy ilyen téli egészségőrző, egészségvédő, mitikus valami. Aztán ezeket a diókat elkezdték aranyozni, akkor megjelentek a mindenféle papírkivágások. Nálunk még van egy csomó olyan karácsonyfadísz, amiket én őrzök és használok is, amelyeket az ostromkor csináltak kályhaezüsttel. Mert nem lehetett már hozzáférni a családnak a régi karácsonyfa díszeihez, mert azok elvesztek, meg akkor már a bombázás miatt itt bújt össze a család, ott bújt össze a család, szóval, hogy nem lehetett azt a hagyományos karácsonyfa díszítést csinálni, és akkor ilyen gubacsokat, meg makkokat, meg gesztenyéket, meg ilyen figyfenéket anyámék kályha ezüsttel, meg aranyfestékkel beföstögettek, és az volt a 945-ös karácsonyfa dísze.
A gyerek ajándékokról már beszéltél, de milyen divatok voltak a felnőtteknek való ajándékozásban, mondjuk a századfordulón, meg a 20-as években?
Érdekes, hogy olvastam olyan fölhívást, talán Kafka Margitnak van egy ilyen kis újságcikke, amelyikben azt mondja ő, hogy a gyereknek azért játékot kell venni. A gyereknek csak akkor vegyél melegcipőt, szoknét, meg kesztyűt, igen, meg ilyeneket, ha tényleg nagyon muszáj. Mert azért a gyerek az azt várja. A felnőtt ajándékoknál ott úgy tűnik, hogy más volt a helyzet, mert a karácsonyi bazároknak és vásároknak a reklámfüzeteiben ott nagyon sok ilyen hasznos dolog van. De azért mégis a karácsony az egy kicsit a luxus ajándékoknak is természetesen az alkalma, úgyhogy akkor hajlamos megvenni az ember olyan cuccokat is, amiket magának sose venne meg, vagy évközben sose venne meg. Úgyhogy egy szép pénztárca, férfiaknak az örök nyakkendők, az asszonyoknak hát ez ma is a parfüm. Van. Tehát ez ebbe azért elég fantáziátlan a világ.
Abszolút, mert fantáziátlan. Nem volt valami nagyon érdekes, divatos ajándék a századfordulón, amiért mindenki megbolondult, és azt kellett vásárolni?
Nem emlékszem ilyenre, nem. Minél szegényebbek voltak a családok, annál izgibb volt kiokumlálni, hogy mi a túrót tud az ember adni abból a semmiből. Emlékkönyvet kapni karácsonyra, az teljesen rendben lévő dolog volt. Aztán még mindig a gyerek vagy fiú ajándékok nagyfiúknak az ilyen optikai ketyerék, egy messzelátó vagy egy laterna magika, amiket ezekbe az optikus üzletekbe lehetett kapni, azok is roppant jó ajándékok voltak. Aztán később már a diafilm, mikor megjelenik elég korán egyébként, akkor a vetítés, a diafilm vetítés az is egy nagyon, nagyon fontos, és szerintem egyébként pedagógiai szempontból is egy roppant jó dolog. De hát az asszonyoknak egy ruha, amiben persze akkor ugye előtte már meg kellett állapodni, hogy apjuk azt mondta, hogy na jó, akkor és ezt ő most kifizeti, és akkor varazs meg, fiam.
Ugyanolyanok vagyunk, tényleg csak a díszletek változnak.
Az ajándékok szempontjából legfőjebb azt a mértéktartást lenne érdemes felújítani, ami a nehezebb idők karácsonyait jellemezte. Az első világháború éveiben igaz, hogy Magyarországra nem jöttek be a harcok, nem volt lövészárok meg ilyesmi, de hát bizony nélkülözés, főleg a háború utolsó két éve az nagyon keményen sújtotta már a várost, és nagyon meg kellett akkor gondolni, hogy tényleg miközben az apák és a fiú testvérek a lövészárokba kockáztatták az életüket, hogy akkor itt most nagy cirkuszos karácsonyt rendezünk-e az ő távol létükbe, és azért általában az volt a közvélekedés, vagy a közmegállapodás, hogy nem. És nem csak azért, mert hogy nem lehetett vajat kapni, és nem lehetett cukrot kapni, meg ilyenek, hanem egyszerűen így visszavettek az emberek. A második világháborúban, meg hát az ostrom alatt, amikor lennült a pincébe egész Budapest, ott meg aztán egészen elképesztő dolgokat kellett kitalálni, nem csak az ajándékozásra, hanem a karácsonyi menü előállítására is.
És volt karácsonyi menü?
És hát persze, hát volt karácsonyi menü. Anyám mesélte, hogy ők a Pasaréten élték át az ostromot, aztán a házuk el is pusztult abban az ostromban, szerencsére nem az ő fejükre dőlve, de hogy apámék kimentek lótetemet nézni, és akkor találtak egy prima lótetemet, ami meg volt ugyan fagyva, de valahogy fejszével sikerült úrrá lenni ezen a dolgon, és találtak egy bezárt üzletet, amely bezárt üzletbe valahogy behatoltak, azzal a feltett szándékkal, hogy megnézik, hogy hát, ha van valami ehető odabent, és csak ugyan volt benne ehető dolog, ugyanis találtak egy láda pezsgőt, és találtak egy zsák száraz babot. Úgyhogy innentől kezdve a lótetem szárazbab pezsgő háromsága jelentette a karácsonyi vacsorát.
És mindenki nagyon irigyelt.
Melynek végén apám hátradőlt, és azt mondta, hogy úgy élünk, mint a részeg milliómosok. Miközben odakint erőteljesen lőttek. Persze nem mindenkinek jutott ilyen csoda, hogy láda pezsgővel spékeljen. Na jó, hát erre ott egy egész környék népe volt vevő persze erre a láda pezsgőre, amit ott szétosztottak villámgyorsan a baráti körbe, egyebek között Szobotka Tibor, Szabó Magda. Tibor az apám pattársa volt annak idején 8 évig a gimnáziumban, és ők ott összejártak, állandóan még a Pasaréten szomszédok voltak, vagy nagyon közel laktak egymáshoz, úgyhogy a Tiborék is ott voltak.
A pincében.
A pezsgő, igen, a pezsgő szétosztásakor. Még a Magda néni ezt mesélte nekem, hogy erre ő is emlékezett, hogy ez mekkora buli volt, szóval ott családonként egy fél üveg jutott körülbelül, így kell ezt elgondolni.
De hát akkor is fantasztikus.
De akkor is fantasztikus, és mondom, babfőzelék, lótetem, pezsgő.